Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk az imádságot. Jó Urunk, énekelni arról, hogy Te milyen erős és hatalmas vagy. Jó megvallani, hogy mint a viasz megolvad a tűztől, úgy olvadnak meg a gonoszok a Te színed előtt. Jó megvallani ezt az elképesztő erőt, tisztaságot, izzó szeretetet, amelyik kiolvaszt minden hamisságot. Úgy jó, Urunk, mindezt megvallani, hogy közben kapaszkodunk abba a népbe, ami nekünk adatott, hogy a mi Urunk Jézus, a szabadító, a megváltó, aki nem hagyja, hogy mi magunk is elolvadjunk, inkább csak a szívünket olvasztja fel, hogy legyen a számodra használható, Úrunk Istenünk. Kérünk azért, hogy légy most közel igéden keresztül, és könyörülj meg, hogy valóban a hangodat halljuk. Hagy nekünk őszintességet, hogy merjünk szembenézni a világunk valóságával, szívünknek valóságával. Add szent lelkedet, aki átjár, aki megvilágosít, és aki felhatalmaz, megújít, megszabadít. Urunk, légy itt velünk, kérünk, Te beszélgess, Te szólíts meg. Hadd legyünk igazán veled. Jézus nevében könyörgünk ezért. Amen. Ma este az igét a Zsoltárok könyvéből olvasom, hogy az előző estéken is a 44. Zsoltár van ma előttünk, 44. Zsoltár. Ez a 617. oldalon található a Bibliában, ami a padokban van. 44. Zsoltár. A karmesternek Kórá fiainak tanító költeménye. Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó Isten! Parancsodra megszabadul Jákob. Általad verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk le támadóinkat. Mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, gyűlölőinket te szégyeníted meg. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket. Nem vonultál ki seregeinkkel. Megfutamítottál az ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint vágó juhokat, és szétszórtál a népek közé. Potom áron adtad el népedet, nem szabtál magas vételárat érte. Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk. Szóbeszéd tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Minden nap szidalmaznak engem, szégyen borítja arcomat a gyalázók, a káromlók szava miatt, az ellenség és a bosszúálló miatt. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem szakadt el tőled. Lépteink sem tértek el ösvényeidről, pedig a sakálok tanyájára üsztél minket, és a halál árnyékát borítottad ránk. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és idegen Istenhez emeltük volna kezünket, nem vette volna-e észre Isten? Hiszen ő ismeri a szívnek titkait, miatta gyilkolnak minket naponta, vágójuként tekintenek. Serkenj fel, miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp. Miért rejted el orcádat? Miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Siess segítségünkre, válts meg minket irgalmadból. Nehéz kilépni ennek a Zsoltárnak a sodrásából, a 44. Zsoltárból. Nagyon más mondatokat fogok most mondani, jelszavakat fogok mondani, amiket ilyen óriás plakátokon választási kampányként szoktunk hallani. Létbiztonság, közbiztonság, jogbiztonság, szakértői kormányzás, fenntartható fejlődés, jóléti rendszerváltozás, és még sorolhatnánk. Nem pártkampány miatt mondom ezt. Csak pusztán azért idézem ezeket fel, szemünk előtt voltak évekkel ezelőtt, hosszú időn keresztül, mert egy közös bennük az, hogy mind fölfelé akar emelni. Hogy mind olyan dolgot akar mutatni, amiért érdemes elindulni. Ami megindít bennünket, amiért a szavazatunkat is oda fogjuk adni. Egyszerre hoz fordulatot mindegyik, változást, és ugyanakkor biztonságot. Ez nem magától értetődő, hogy a változás az biztonságot is jelent. De ezek a szlogenek, jelmondatok mind azt ígérik, hogy változás lesz, jó lesz, biztonság lesz, rend lesz, és az egész mind fölfelé fog menni. Senki sem kampányol veszteséggel, senki sem kampányol széthullással. Még a legcinikusabb mondatok is így hangzanak, hogy választási jelszóként, hogy legyen minden jobb. Vagy a másik így hangzott, hogy legyen pénz, de ne kelljen dolgozni érte. Vagy le a szólásszabadsággal, ez volt a legradikálisabb. Karikatúra. Vicc. Mert nem lehet komolyan venni ezeket a mondatokat. De soha senki nem megy el addig, hogy valaki azt írná ki, hogy legyünk vesztesek. Hogy ne legyen biztonság. Hogy legyen szegénység. Soha senki nem állna ki ezzel az emberek elé. Hallani se bírjuk ezeket a mondatokat. Zsigerileg van bennünk tiltakozás, a szegénység, a nyomorúság a vereséggel szemben. És amikor megtörténik, mert hogy egy változásnak nem lehet mindenki a győztese, mert hogy nem lehet mindig csak fölfelé menni, és senki nem lesz vesztes, és senki nem lesz, nek nem fog rosszabbul menni. Amikor megtörténik, akkor mi van? Mi van akkor, amikor azt éli meg az ember, hogy káosz van? Mi van, amikor azt éli meg az ember, hogy nincs biztonság? Amikor azt éli meg az ember, hogy minden széthullik? Hogy csőd van, hogy nyomorúság van? Mi van akkor, amikor ebben van részünk? Abban, amit zsigerileg nem akarunk hallani. Van erre válasz? Azoknak az életét kell csak fölidézni, akik elvesztették a munkájukat. Hogy élik meg? Hogy élik meg azt, hogy hirtelen földön futók lesznek, hirtelen nem kellenek? Hogy élik meg? Hát egyféleképpen szokták megélni. Az önpusztítással szoktak rá válaszolni, leginkább. Az alkoholizmus történetei ezek a történetek. Személyes sorsok, személyes életek, akik pusztítják magukat. Mert nem tudják elviselni, hogy nem kell a munkájuk, hogy értéktelenek, hogy semmit nem tudnak tenni, mert nem tudták elviselni, hogy elvették a földjüket, öngyilkosok lettek, nem tudtak mit kezdeni az élettel. Vagy ha nem a magyar társadalmat nézzük, messzire az indiánokra gondolunk, alkoholizmusba fulladtak a rezervátumokban, nem tudnak mit kezdeni magukkal. És akkor jönnek a jobbító programok, de az ember zuhan, mert nem tudja feldolgozni a verességet, a széthullást, a kudarcot. Amikor minden megváltozik és rosszra fordul, ez valami olyan szenvedés, amivel a kultúránk nem igen akar szembenézni, hanem mindig csak a fejlődést akarja látni, és mindig mondja, mint egy ilyen mantraszerűen, hogy majd programot csinálunk, majd összeszedjük magunkat, majd kikecmergünk innen, majd nem hagyjuk magunkat, majd összekapaszkodunk, és akkor majd jó lesz. Csak egy válás egy családban, a gyerekek szívében. Majd összekapaszkodunk, majd jó lesz, nem lesz jó. Nem lesz jó, hogy lesz egy másik apuka, meg egy másik anyuka, és lesz még sok testvér innen-onnan. Nem, ott hiányzik valami, ott összetört valami, és nem jó. És nem tudunk ezzel mit kezdeni, mert nem szeretjük ezt hallani, mert a kultúránk nem engedi, hogy ezt tudomásul vegyük a szenvedést, mert nincs rá eszközünk, amivel kezelni tudnánk ezt. Már énekelni se tudunk, már a népdaloknak a bánata sincs ott bennünk, mert nem tudjuk már ezeket az ének, nincsenek énekeink se, amivel ezt a fájdalmat ki lehetne mondani. Gyógyszert szedünk rá, meg pszichológushoz, meg terápiára járunk. Azok majd foglalkoznak velünk és simogatnak, de ami összetört, az nem lesz újra egy. Miért mondom ezt, és köszönöm, hogy eddig is viseltétek? Mert a 44. Zsoltár egy panasz Zsoltár, mint ahogy az előzőek is ezen a héten. És a 44. Zsoltárnak olyan a hangja, amit mi egész egyszerűen nem ismerünk. Ilyen hangot sehol nem hallunk. Mert a mi kultúránkban ez a hang, ez ismeretlen, és nem csak a világra gondolok, még az egyházra is. Ezt a Zsoltárt énekelni se tudjuk. Nem szoktuk olvasni sem. Nagyon nehéz a veszteséggel szembenézni, a vereséggel. És akkor megbélyegzeznek bennünket, amikor az egyház mégiscsak valami reménységet akar fölmutatni, és beszél Istennek a nagy helyreállító munkájáról, és beszél a mennyről, akkor meg megbélyegeznek bennünket, mert a kultúra nem tudja ezt elfogadni, hogy hát ez a vallás, ez csak ópium, ez csak arra való, hogy elkábítsa az ember. De ha szétnézünk, hogy minket vádolnak ezzel, hát miről szól a tévé? Miről szól az internet? Miről szól az alkohol? Ami itt van, amit dobnak utánunk, ami átitatja a társadalmunkat, nem arról, hogy ezeket a kudarcokat csillapítsa, hogy a fájdalmat elterelje, nem arról szólnak ezek, hogy órákon át ülünk a gép előtt a semmiért, hogy nézzük a semmit, és hogy zsibbasztjuk magunkat jó társaságba, jó hangulatba, majd hazatámogatjuk emmást. A semmiről szól ez. Nem vezet sehova sem. Vas Albertet hadd idézzem, még úgy érzem, hogy ő jó messzire elmegy ezen az úton. Üzenet haza, egy részletet olvasok ebből a versből. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskarágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, és a vérző csongból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen, és még mindig lesznek fák, mikor a rozsda, a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent, jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, amely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, amely fölnevelt, a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Eddig olvasom ezt a verset. Nagyon messzire megy Vas Albert ebben a lázadó versben, harcos versében. Én attól félek, hogy ez a hang is elmarad a Zsoltárhoz képest. Ez menthetetlenül, lázadóan, fenyegetően optimista ez a hang. Az a hang, ami a Zsoltárban megszólal, nem hiszem, hogy halljuk bárhol is. 8. verstől olvasom újra. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, gyűlölőinket, tedd szégyeníted meg. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel, megfutamítottál az ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket, odadobtál minket, mint vágójuhokat, és szétszórtál a népek közé, potom áron adtál el népedet, nem szabtál magas vételárat érte. Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk, szóbeszéd tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek, minden nap szidalmaznak engem, szégyen borítja arcomat. A gyalázó káromló szavai miatt, az ellenség és a bosszúálló miatt. Hihetetlen ez a néhány sor, amit olvassunk, mert azt olvassuk benne, hogy a nép hűséges, és Isten hűtlen. A nép megtartja a szövetséget, és Isten nem tartja meg a szövetséget. És nem véletlen fogja majd a kiabálást úgy folytatni, hogy ébredj. Miközben pontosan tudjuk, hogy Isten nem alszik. Aközben mégis azt éli meg, hogy mi tesszük a dolgunkat, mi igazán állunk előtted, mi igazán ragaszkodunk hozzád, nem másban bíztunk, hanem benned, nem magunkban, nem a fegyvereinkben, és Isten, te eladtál bennünket. Olyan vagy Isten, mint egy rabszolgakereskedő, aki szabadulni akar a rabszolgájától, és olcsón adja, vigyétek már tőlem. Ezt éli meg, és ezt írja le. Ez egy imádság, amit Isten tiszteleti használatra adnak, döbbenetes. Ki mer ilyen mondatot végig gondolni? Ki mer ilyen mondatot imádságként leírni? Isten, te rabszolgakereskedő vagy, nagyon olcsón adtál el engem. Nem kellek neked. Én igaz vagyok, és előtted állok, és számon kérlek téged. Hogy folytatódhat ez a Zsoltár, ha itt levegőt veszünk, és nem olvassuk tovább. A fejünkben hogy folytatódik egy ilyen mondat? Hogy Isten, te eldobtál engem. Hogy folytatódik ez bennünk, ez a mondat? Nem tudom, hogy kitalálom-e a gondolatotokat, testvérek, de azt hiszem, hogy úgy folytatódik ez a mondat, hogy ezért én abba hagyom az imádságot. Ezért én nem megyek többet Isten tiszteletre. Minek menjek? Nem kellettem neked. Nem én velem van a baj. Nem tudom magamat vádolni azért, ami történt, csak téged, Uram. Minek imádkozzak ezek után? Nem tudom, hogy ott van-e ez a gondolat, és nem tudom, hogy ott volt-e valaha ez a gondolat benneteket, hogy nem imádkozom többet, nem megyek többet templomba, mert Isten nem törődik velem, eldobott, szemétbe rakott ki. Nagyon nehéz ez a gondolat, és nagyon nehéz szembesülni ezzel a mondattal, és ha igazán őszinték vagyunk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ez a gondolat megfogan bennünk, akkor ez azt jelenti, hogy igazából sose bíztunk meg Istenben. Igazából mindig ott élt bennünk a gyanú, hogy csak magunkra számíthatunk, és nagyszerű dolog, ha Isten megsegít. Nagyon jó, ha még az ő ereje is fölemel, de igazából csak én vagyok, akiben bízhatok. És ha most ott hagyom Istent, minek imádkozzak többet, mert nem hallgat meg, mert nem kellek neki, akkor igaza lett a gyanúnak, ami bennem élt, hogy nem is törődött velem sose igazán. És magamban bíztam, elejétől fogva. Nem tudom, hogy nem ez van-e tényleg azoknak a szívében, akik nem jönnek többet templomban, akik nem olvasnak többet Bibliát, akik nem imádkoznak többet, mert csalódtak Istenben, mert megbízhatatlan, mert hűtlen. A különös ebben a Zsoltárban, hogy persze, hogy nem így folytatódik. Persze, hogy nem így ér véget ez a Zsoltár. Persze, hogy benne van a Szentírásban, és ahogy folytatja ezt a gondolatot, bár mindez 18. verstől, bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek el ösvényedről. Pedig a sakálok tanyájára űztél minket, a halál árnyékát borítottad ránk. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és idegen Istenhez emeltük volna a kezünket, nem vette volna-e észre Isten? Hiszen ő ismeri a szívnek titkát. Miatta gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak tekintenek. Serkenj fel, miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp. Miért rejted el orcádat? Miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt, siess segítségünkre, válts meg minket irgalmatból. Nem, a Zsoltár nem hagyja abba az imádságot, annál inkább. És nem önmagát kezdi el vádolni, nem veszi magára azt, hogy az Isten nem válaszol és nem törődik velünk, és veszteséget és nyomorúságot és széthullást és káoszt élünk meg. Nem veszi magára, hanem kelti, ébreszti Istent, és ott áll, és várja, hogy mit fog Isten mondani. Döbbenetes ez a feszültség, hogyha érezzük, hogy egy élet, hogy egy nép tragédiája van mögötte, hogy ott áll, és nézi Istent, és várja, hogy mikor fog cselekedni. És nem azt mondja, hogy itt hagyom ezt az Istent, mert hűtlen volt, mert tényleg csak én voltam egyedül, aki megmentettem magamat, nem. Ő végig Istenben bízott, igaz, amit mondott. Mert hogy testvérek, van olyan, hogy nem a bűneink miatt ér bennünket szenvedés, hanem éppen a hűségünk miatt. Mert van olyan, hogy a hűség miatt lesz részünk, megvetés, gyalázat, gúny. Azért, mert hűségesek vagyunk Istenhez. Azért ér minket annyi vád, és annyi nyomorúság. És biztos emlékeztek arra a bizonyságtételre, amikor arról hallottunk, hogy Szíriában lebombázták a templomot, és a gyülekezet első dolga az volt, hogy a saját házaikat is félretéve, hogy a templomot építsék föl. És akkor ott elhangzott az a mondat is, hogy a nyugati látogatók, magyar látogatók azt kérdezték a szívükben, hogy hát ti ezek után még hisztek Istenbe? Hogy nem védett meg? Ti ezek után még hisztek Istenben, hogy lefejeznek benneteket a hitetekért? Ti ezek után még jöttök templomba? Ez van a mi szívünkben, hogy nem kéne ennyire bízni, mert Isten nem véd meg, mert csak magam. És a szírek azt válaszolták, hogy ha hova máshova mennénk? Mi más csinálnánk, mint a templomot építjük fel újra? Ha nincs Isten tisztelet, nincs értelme az életnek, nem bírjuk ki másképp. A háborút, az üldözést csak úgy, hogy az Istent imádjuk. Nincs más, ami megtartana bennünket. Hát ezt fogjuk újjáépíteni előbb, mint a saját házunkat. Mert csak ez tart meg, hogy ott állok Isten előtt, és kérdezem és ébresztem, hogy hol vagy, hogy mikor cselekszel, hogy mikor lép érvénybe a te szövetségi hűséged, az irgalom. Mikor mozdítod, Uram? Mi más tennének? Nem a hitetlenség, nem az abba hagyott Isten tisztelet a válasz erre. És tudjátok, az a különös dolog van előttünk, hogy az imádság És az Isten tisztelet arra való, hogy az ember ne tudja elfogadni a borzalmat, miközben nyitott szemmel nézi, hogy ne mondja ki azt, hogy ez normális, és ez így van, mert nem normális. Ehhez kell az Isten tisztelet, és ehhez kell a hit. Mert aki föladja és elfogadja, hogy a háború normális, hogy a széthullás valóságos, és ez van, és nincs más, az vagy maga is átáll a gazemberek közé, és azt mondja, akkor fogjunk fegyvert, és öljünk, mert itt ez van. Vagy kivándorol, és azt mondja, ezzel nem tudok mit kezdeni, nincs itt helyem. Csak aki hisz Istenben, csak aki így tud imádkozni, azt tudja nyitott szemmel látni a borzalmat, és közben folyamatosan azt mondani, nem ez a valóság, miközben valóságos, hanem az, amit Isten mond. És én kérem Istent, hogy hozza el azt a valóságot, amit csak az övé, és takarítsa el a gyalázatot, a pusztulást, a megaláztatást, a szenvedést. Csak aki hűséges Istenhez azt tud tiltakozni, és annak az imádság lesz a megmaradásának az eszköze. Ez a fajta imádság, amelyik ki tudja mondani Isten előtt azt, amit nem tud elfogadni, és amelyik úgy tud Isten elé állni minden alázattal és bűnbánattal, hogy ez mégsem miattam van, hanem azért, mert nem cselekszel, mert te nem ilyen vagy Isten. És Isten meghallgatta ezt az imádságot. És Isten meghallgatta azokat, akik maradnak a borzalmak színhelyén, akik vállalják a hitük miatt a gyalázatot. Isten meghallgatta ezt az imádságot, és fölébredt, és megmozdult, és eljött. És látjuk a meghallgató Istent, Jézus Krisztust a kereszten, aki értünk jön, aki pontosan ebbe a borzalomba lép be, aki azt mondja, hogy én itt vagyok, és nem hagylak téged egyedül, és én végzek ezzel a valósággal, és én újjáteremtem, mert radikálisan újat hoz Jézus. Akkor, amikor a keresztre megy, és még radikálisabb akkor, amikor feltámad, és megrázza ezt az egész világot. És ennek egy példája István vértanúnak a története, akire pontosan az igaz, amiről beszéltem, hogy van, hogy a hűség miatt szenved az ember. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták István ellen. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom a megnyílt eget, és egy emberfiát, mint Isten jobbja felől áll, és az emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, aztán kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lábai elé tették le a felső ruhájukat. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott, Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Aztán tédre esett, hangosan felkiáltott, Uram, ne rót fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Isten meghallgatta a panasz imádságot, és elindult. És megnyitotta az eget, és átszakította azt, és belépett a földre, és elvégezte az ítéletet, és odaállt azok mellé, akik szenvednek igazán, és odaállt István mellé, és engedte, hogy lássa a valóságot, azt, hogy Isten uralkodik. Jézus miatt tudunk imádkozni. És Jézus miatt tudjuk, hogy Isten nem rabszolga kereskedő, akinek nem kellünk, és aki olcsón túlad rajtunk, mert már nem tetszünk neki. Jézus miatt tudjuk, hogy az Isten mindennél jobban szeret. És odaáll mellénk a szenvedésben is, ott van velünk. És nem adja oda a világot a pusztulásnak, a káosznak, a csődnek, a kudarcnak, a halálnak, hanem belép ebbe, hogy megmentsen, nem elpusztítja, hanem megmenti. Ezért látjuk a kereszten, ezért érezzük a szenvedésben, hogy velünk van az Úr. Ezért látja István, és ezért engedi Isten érezni az ő közelségét lélek által és jelenlétét azokkal, akik hűségesek ő hozzá, és vállalják, hogy ez a világ nem az ő számukra van. És Jézus nem csak meghalt, hanem feltámadt, és olyan újat hozott ebbe a világba, amit a világ be nem tud fogadni. Panasz nélkül nincs feltámadás. Igaz tiltakozás nélkül, hogy elfogadhatatlan a szenvedés és a romlás és a széthullás, nincs megújulás. Mert az Isten is beléphet ebbe a világba, hogy megváltoztassa azt. És a római levelet olvasom végül, ahol ugyanezek a versek, a 44. Zsoltár verseit idézi az Új Szövetség már. És megdöbbentő a szövegösszefüggés, ahol ez a néhány sor, és ez a Zsoltár, és ez a fajta imádság előkerül Róma 8.31-től. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat, de mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Testvérek, ha ez így van, akkor kérlek benneteket az igére, Isten kijelentett igazságára, hogy ne hagyjátok, hogy bármi is éket verjen közétek és Isten közé. Ne hagyjátok. Ne hagyjátok, hogy az önvád elválasszon benneteket, titeket tőle, mert Isten megbocsátotta a bűneinket. Ő vádolhatna, de nem vádol. Ő elítélhetne, de nem elítél, hanem meg akar menteni. És ne hagyjátok, hogy semmilyen nyomorúság, veszteség, csalódás, összetöretés, vagy üldözés, vagy szenvedés, vagy nyomorúság éket verjen is, eltávolítson benneteket Istentől. Mert Jézus Krisztus megrázta ezt a világot, és meg is fogja rázni, és a feje tetejére fogja állítani, és minden lehullik róla. Csak az nem, aki belekapaszkodik. Ne hagyjátok, hogy bármi is elválasszon benneteket az Isten szeretetétől. Amen. Csendben magunkba imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az Isten tisztelet ajándékát, kiváltságát. Köszönjük az imádságnak a szabadságát, hogy eszköz nélkül egyszerre csak előtted vagyunk. és veled arról beszélgetünk, amit látunk, érzünk, a félelmeinkről és a reménységeinkről, a szorongásainkról és a vágyainkról. És meg kell valljuk, Urunk, hogy keményebb ez az élet, mint sem, hogy mi azt szeretnénk. Hogy durvább dolgok történnek, mint sem, hogy mi azt be tudnánk fogadni. Köszönjük, hogy előtted lehet állni mindezzel, és lehet hívni és kérni téged, hogy jöjj és cselekedj, ahogy ez a Zsoltár elénk adja, és erre hív meg minket. Urunk, kérünk, bocsáss meg a vétkeinket, és bocsáss meg, hogy annyira kistílű az életünk, bocsáss meg, hogy a saját bűneinkben forgunk ahelyett, hogy tudnánk másokért élni, és másokért adni a tehetségünket. Bocsáss meg az önzésünket, az önteltségünket, az érzékenykedésünket, a hisztinket. Könyörülj meg, Urunk, hogy tudjunk veled lépést tartani, hogy tudjuk azt az életet élni, amire meghívtál, és amit elénk adsz, ahol előttünk jársz, hogy olyan helyekre mész, ahova nem akarunk menni, a pusztaságba, a nyomorúságba, a halál árnyékának völgyébe. Köszönjük, hogy mégis. Köszönjük a csodát, hogy nem megsemmisítetted ezt a világot, hanem megváltottad. És köszönjük, hogy a te igazságod érvényre jut. Nem úgy, ahogy a bennünk levő optimizmus diktálja. Nem úgy, ahogy a bennünk levő olcsó vágy, hogy csak ne legyen már rossz, és csak legyen könnyebb. Hanem egészen radikálisan. Hogy valóban újját teremted ezt a világot, szétszeded és összerakod. Urunk, ki nem bírjuk, ha csak te nem vagy velünk. Köszönjük, hogy nincs mélység és magasság, ami elválaszthatna tőled. Nincs félelem és nincs öröm. Nincs szorongás és nincs rajongás, ami éket verhetne közéd és közénk. Te vagy egyedül győztes. Te vagy igaz Úr. Te vagy hűséges. Engedd, hogy veled legyünk. Ajándékozz meg a veled való közösség örömével, ami felülír minden szenvedést. Urunk Jézus Krisztus. Ámen. Imádkozunk az Úrtól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.